Nem. Szerintem most aktív. Lépj egyet előre, kérlek. Jó, oké. De most tudom léptetni, mert most aktív. Ha elindítod a felvételt, akkor a Zoom lesz aktív. Úgyhogy indítsd el, kérlek, akkor a felvételt, és akkor utána... Ja, jó, szuper. Akkor viszont nagyon jó. Akkor el is kezdem. Igen, mert ezt így kell csinálni, tehát ez így jó. Igen. Talán nem lepődtük meg, hogyha mai nap a pünkösről lesz szó. Mert hogy ma van pünkös vasárnap, holnap pünköst hétfő, ne kérdezzétek, mi a különbség a kettő között. Fogalmam sincs, ha valaki tudja, akkor majd elmondhatja. De a pünkösd azt tudom, hogy micsoda. És erről néznénk már pár dolgot együtt, de kezdjük egy kis bemelegítéssel, jó? Gondolkoztam, hogy mivel lehetne egy kis interakciót kialakítani, úgyhogy ez a pünkösdnek a története, apostolok Bibliát nehogy elővegyétek, tudom, ez furcsa hangzik egy ígérletésé, hogy most Bibliát tilos elővenni, Apcsel 2:1-12-ig, véletlenszerűen vannak az igeversek, próbáljátok meg sorrendbe rakni, légy szíves. Jó, kaptok egy pár percet. Praktikusan, mivel memóriában ez nem nagyon fér el, szerintem valami íróeszközt, vagy telefon, vagy a vegyetek elő, és egy betűsorrend lesz majd a megfejtés. Na, próbáljátok meg. Mi a sorrendje, a helyes sorrendje? Nem készültem papírral, tollal, de a telefon mindenkinél van oda. Írtok egy üzenetet, új üzenet, és akkor izé, vagy naptárbejegyzés. Kíváncsi vagyok, hogy hánynak sikerül. Ja. Lilla? Papírtól valami? A telefon, nem? Nem. Nem játszol velünk. Aki készen, majd tegye fel a kezét, jó, hogy tudjam. Okay. Nyilván nincs következmény, hogy elrontja valaki, tehát nem probléma. Na, akkor ketten kész vannak. Többiek még dolgoznak. Ti is kész vagytok? Oké. Okay. Jó. Ki dolgozik még? Vagy dolgozik? Ki ez, aki még? Kösz. Ja, értem. Jó. Oké, okay, hát akkor nem várok tovább. Na, akkor a Pardon? Tényleg ott következő izé, persze. Jó, na akkor lépjünk át a következőre. Na nézzétek már, ki az, aki eltalálta? Ele esti már? Oké. Okay. Na most már megvárom, hogy ellenőrizzük. Ha már játszunk, akkor csináljuk rendesen. Bocs. Én kérek elnyírést. A Héber ABC betűt kellett volna eleve használnom, nem most milyen római. Na, valaki? Eltalálta? Jó. Aki közel volt? Elbetűig. Tudom, de direkt gonoszkodtam, hogy a felsorolás, hogy pártusok, médek és helimiták, azt tudtam, hogy ott... Jó, legközelebb, picit rövidebbre fogom majd akkor, hogyha ilyet egy picit hosszú volt. Na, de legalább egy picikét forgattuk ezeket az igeverseket. De olvassuk végig, hangozzon el. Amikor eljött a pünkös napja, mindnyájan egy helyen voltak együtt. És az égből hirtelen nagy zúgás támadt, mint a sebesen zúgó szél zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd lángnyelvhez hasonlók jelentek meg előttük, amelyek elkülönültek, és mindegyikükre leszálltak. Ők pedig mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Abban az időben Jeruzsálemben istenfélő zsidó férfiak tartózkodtak minden nemzetből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, az összegyűlt sokaság megzavarodott, mert mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak és csodálkozva mondták egymásnak, nem de valamennyien galilaiak ezek, akik beszélnek, akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában, Judeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia tartományaiban lakunk, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek Isten felséges dolgairól. Mindenki álmélkodott és zavarban volt. Egymást kérdezgették, vajon mi akar ez lenni. Mások gúnyolódva mondták, édesbortól részegettek meg. Péter azonban előállt a 11-jel, felemelte hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és ti minnyáján jeruzsálemi lakosok, hallgassatok meg, és vegyétek tudomásul, hogy nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, amit megjövendőlt Jóel próféta, és folytatja. Erre mondtam már nektek, de mondom megint, de előző lelkészen azt mondja, hogy az első ige hirdetése az egyházban úgy kezdődött, hogy ezek nem részegek. Ez egy... Beszéljünk picit a Szentléleknek, Szent Szellemnek és az Egyháznak a kapcsolatáról. Erre szeretnék most kitérni a mai napon. Mert végső soron, amit itt olvastunk, ez a történet, ez az Egyháznak a szülinapja, ugyanis el is hangzott az elején. Tehát a Szent Szellem által született meg az Egyház. És az is igaz, hogy mi mindannyian a pünkösd miatt vagyunk itt. Mi azért vagyunk itt ma, mert volt egyszer pünkösd. A Szent Szellem miatt vagyunk itt mindannyian. Amit itt most olvastunk, ennek a következménye az, hogy ti most itt ültök, és én meg itt állok. A Szent Szellem nem a karizmatikus vagy a pünkösdi gyülekezeteknek a jellemvonása, tehát nem az övéké, nem a karizmatikusoké a Szent Szellem, nem a pünkösdi stáki a Szent Szellem. Egy egyház van. Krisztusnak egy teste van itt a Földön, és az egyház karizmatikus. Az egyház pünkösdi. Ami Krisztus testének a része itt a Földön, az karizmatikus és pünkösdi. Még hogyha valaki azt gondolja magáról, hogy ő nem karizmatikus, most honnan nézzük ezt a dolgot? Valahol az, hallgattam olyan református, vaskalapos református igehirdetéseket, amik ilyen tökre árad belőle a Szentlélek, Szent Szellem. És mondom, tehát így azt mondja, hogy ő nem karizmatikus, de egyébként teljesen az. Teljesen az. A Szent Szellem nélkül soha nem lett volna egyház. És ez a mai nap is igaz. A Szent Szellem nélkül nincs egyház. Több helyről is hallottam egy idézetet, azt hiszem, ezt most, amikor megjelölték Billy Grahamnek, jelölték meg, hogy ő tőle van. Lehet, hogy ti is hallottátok ezt az idézet. Egy kérdés, költői kérdés, hogy a gyülekezeteink tevékenységeinek hány százaléka szűnne meg, ha a Szent Szellem eltávoznak közülünk. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Észrevennék egyáltalán a gyülekezetek, hogyha a Szent Szellem már nem munkálkodna. A Szent Szellemnek ez a vágya, vagy ezt így is hallottam megfogalmazni, hogy kérem vissza az egyházamat. Kérem vissza az egyházat. Az egyház Istené. Talán nekünk, ahol ez egy hangsúlyos dolog, ez kicsit furcsán is hangzik, de az egyház egy részének, nem akarom, hogy mekkora részének, de egy részének, aki inkább mondjuk van egy liturgia, azon csak végigmegyünk. Mekkora részére tud kihatni a Szent Szellem ennek a dolognak? Ez a kérdés szerintem egy nagyon jó kérdés, és elgondolkoztat. Mert Szent Szellem nélkül nincsen egyház. Vallás lehet, liturgia lehet, de egyház nem lehet. Úgyhogy egy nagyon egyszerű állítás, szükségünk van a Szent Szellemre. Szükségünk van őre. Egy ilyen párhuzamot vettem észre, ahogy így gondolkoztam ezen, Jézusnak a születése és az egyháznak a születése között. Tehát ugyanúgy, amikor megjelenik Gábriel angyal Máriánál, és azt mondja, hogy a Szent Szellem fog téged beárnyékozni, és a szent apostoli hitvallásból is ezt mondjuk, hogy fogantatott Szent Lélektől. A Szent Lélek által fogant Jézus, és született meg. A Szent Lélek az, aki terhessé, várandósá tette Máriát Jézussal. Ugyanúgy a Szent Szellem volt az, aki a tanítványok szívében előkészítette az egyháznak a születését. Tehát kvázi azt a néhány embert, akik ott együtt voltak egy szívvel, egy lélekkel, és imádkoztak, ők várandósak voltak. Az egyházzal voltak várandósak. Krisztusnak a testével voltak várandósak. És aztán, ahogy a Mária megszülte Jézust, világra hozta, amikor annak az ideje eljött, a tanítványok is, amikor annak az ideje eljött, a világra hozták az egyházat. A Szent Szellemtől volt ez az egész. És mind a kettőnél volt a várandóságnak az időszaka, és ez, hogy egy szívvel, egy lélekkel voltak és vártak. Ez volt ez a várandóság. Vártak valamit. Vártak valamit. Nem mentek sehova. Igen, Jézus megmondta nekik, hogy nem menjetek sehova, hanem maradjatok a Jeruzsálembe, és várjátok meg az atyának az ígéretét. Együtt voltak és vártak. És aztán eljött ennek az ideje, és megszületett az egyház. Világra jött. És amikor ugye az egyház megszületett, a tanítványok teljesen megváltoztak. Előtte mit olvasunk róluk? Bezárkóztak, eleve azért voltak féltek, be voltak rezelve. Utána pedig azt látjuk, hogy bátrak és erőteljesek. Teljesen megváltoztak a pünkös miatt, a Szent Szellem kiáradása miatt. És ezt a képet egy picikét még így rágjuk együtt, hogy a tanítványok a pünköst által, a Szentlélek által erősekké lettek, erőteljesek és bátrakká lettek. Az egyház ugyanez. Az egyház nem változott. Az egyház erőteljes. Lehet, hogy a mai világban ezt nem így látja, legalábbis a világ nem így látja, de az egyház erőteljes. Az egyházban erő van. A születésekor is erő volt benne, erő által született, erő által uralkodik, mert Isten országa uralkodik, és erő által fog győzedelmeskedni. Ez az igének az ígérete. Az egyház, Krisztus teste erőteljes. És lehet, hogy ezt nem látjuk, mert nem tudom, nem ezen van a fókuszunk, de ezért mondom nektek, hogy erőben született, erőben uralkodik, és erőben fog diadalmaskodni. Most csak két ige szakaszt hozok ide, Róma 16:20. Pont szerintem legutóbb is, mikor beszéltem, ezt az igét elhoztam nektek. A békesség Istene, igen, akkor a békesség miatt, pedig hamarosan összetöri a sátánt a lábatok alatt. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme veletek, ámen. Ki az a veletek, vagy ki az a lábatok? Az egyház, a gyülekezet. A gyülekezet, itt egy ígéret, hogy a sátánt összetöri Isten az ő testén keresztül, az egyházon keresztül. Itt egy másik Jézus mit mond Péternek a vallástétel után? De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapuja sem vesznek rajta diadalmat. Jézus építi fel az egyházát, és a pokol kapuja sem vesznek rajta diadalmat. Az egyház diadalmas. Az egyház erőteljes. Erőben született, erőben uralkodik, és erőben fog diadalt aratni. És ez vezetne át a második dologra, hogy Jézus építi fel az egyházat, mert a Szent Szellem építi az egyházat. Tehát nem csak megszülte, hanem építi is. Mint ahogy jó esetben egy szülő is nem csak világra hoz egy gyereket, hanem még úgy segít neki növekedni, felnövekedni. A Szent Szellem az, aki az embereket a világból vonza az egyházba. Itt van, ő vonza az embereket Istenhez. János 6.44-ben mondta ezt Jézus. Senki sem jöhet én hozzám, ha az atya, aki elküldött engem, nem vonza őt, én pedig feltámasztom majd az utolsó napon. Tehát van egy... tehát ez történik. És ezt emberek el is mondják, le is írják, hogy hogyan vonza az ő szívüket Isten. Tehát a megtérésük előtt sok embernek ez a bizonyságtétel, hogy valami elkezdte őt vonzani. Én már nem is tudom, hogy kinek a bizonyságtétel volt. Ez olvastam valahol, hogy talán egy sportoló volt, nem tudom. Hogy a megtérése az úgy volt, hogy kapott egy Bibliát, és nem tudom, egyszer csak azt mondta, hogy ezért nem tudom, így kézbe vette, lapozta, és aztán János evangéliumát olvasta, és elment sétált egyet. Elment sétálni, és olvasta. És akkor mondta otthon, hogy most ő elment sétálni. Na, és akkor az volt, hogy következő nap, körülbelül akkor tájt, azt mondta, hogy elmegyek, sétálok megint egyet. Harmadik nap ugyanez, megyek, sétálok egyet. Tehát valami megragadta, valami megérintette, és egyébként ezért szoktam ezt javasolni az embereknek, hogy ha Bibliát kezd olvasni, új szövetséggel kezdje, és én János evangéliumát szoktam javasolni, mert hát ugye a szeretet tanítvány rengeteget beszél a szeretetről, és talán abban lehet legjobban meglátni Istennek a szeretetét. Az embereket ez megragadja, szívüket vonza. De hallottam olyan bizonyságtételt is, hogy valaki egyszerűen csak a teremtett világon keresztül felismert, hogy itt van valami, és elkezdett motoszkálni benne. A Szent Szellemnek a munkája különböző emberek életében. Úgy szól nyilván hozzánk, ahogyan mi azt megértjük, mert azt akarja, hogy megértsük, amit mond, de ő vonza az embereket. Ezt nem mi csináljuk, amikor missziózunk, vagy valakivel beszélgetünk, mi nem a Szent Szellem vagyunk. A Szent Szellem az, aki ezt végzi az emberek szívébe, és végzi. És végzi, szólongatja őket. A Szent Szellem egymáshoz köti, a test, most itt az egyházra gondolok, ez egy igei kép, a test különböző tagjait. Tehát tehát mondjuk itt egy fej, itt egy kéz, itt van még egy kéz, egymáshoz köti őket. Ugye ez az igének a képe, felolvasom az Efézus 4-ből, belőle van összerakva, és egybeszerkesztve az egész test, egymást támogató minden ízével és minden egyes tag a maga mértéke szerint munkássággal gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben. Tehát konkrétan elképzeltek, hogy ott az műtőasztal, és akkor ott rakja össze a dolgokat. És ez nagyon érdekes, mert az egyház nagyon-nagyon sokféle. És ez azt mondja az ige, hogy ez így van rendjén. Mert van, aki ilyen, van, aki olyan, most ezt nem, azt hiszem, az 1 Korintus 12-ben van leírva, hogy a testben is van láb, van kéz, van fül, van orr, és mindegyik betölti a saját szerepét, és egybe vagyunk kötve. Mi mindannyian, az egész egyház, egybe vagyunk szerkesztve, és egymást támogatjuk, egymást tápláljuk. A kéz nagyon jól tud fogni, Krisztus testének az a része, az a gyülekezet, az a felekezet, nem tudom, amelyik nagyon jól tud fogni, az fog, és ezzel segíti a többit. Tehát mi igazából egy testnek a részei vagyunk velük. És ezt a munkát, ezt a Szent Szellem végzi, hogy elhív különböző közösségeket, különböző felekezeteket, különböző dolgokat tesz számukra fontossá, hogy ezt hogyan csinálja, fogalmam sincs. és tök jól tud egymás felé szolgálni az egyháznak a különböző részei. És épülni tudunk egymáson keresztül, egymás által. Ezt mondja az ige, ezt végzi a Szent Szellem. Ő az, aki azt mondja, hogy ez a gyülekezet, ez a felekezet kicsit ilyen, az kicsit olyan, az kicsit amolyan, mert így lesz egy egész együtt. Ezt mondja az ige. Ő táplálja és ápolja az egyházat. Megint az Efézusi levélből idézek nektek. Egyébként itt a kontextus, a férfiak és a feleségeik. Mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, mondja ezt, hogy férfiak, szeressétek feleségeteket, mint saját testeteket, saját magatokat. Mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, mint az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk. És ebben én ezt látom, hogy ott van, hogy amint példaként hozza. Ugye példa a házasság, meg Jézus és az egyház kapcsolata. Jézus az egyházat táplálja és ápolja. Eteti, táplálékot ad neki, gondozza, gondoskodik róla. És ezt a Szent Szellemen keresztül végzi. Én azt gondolom, azért hoztam ide példaként, hogy itt van az egyház, és Jézus maga személyesen foglalkozik azzal, hogy gondozva legyen, ápolva legyen az egyház. El fog hívni embereket, akiknek a szívére helyez dolgokat. Az egyik mondja, hogy milyen egyéb módon nem tudom, de azt tudom, hogy ezt ő személyesen végzi. Személyesen. Mert az ő testéről van szó, az ő mennyasszonyáról van szó. Gondozza és ápolja. És említettem mennyasszonyt, ő készíti fel az egyházat a mennyegzőre. Ugye a férfiaknak kicsit ezt nehéz úgy elképzelni, hogy az egyház a mennyasszony, de ez az igének az igazsága. Hölgyeknek ezt egy fokkal könnyebb elképzelni. Nézzük meg, ez pont az előtte való rész egyébként. Hát így fordítva jobb lett volna olvasni, mindegy. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével, az ige által megtisztítva, megszentelje, hogy majd dicsőségben maga elé állítsa az egyházat úgy, hogy ne legyen rajta szennyfolt, vagy ránc, vagy valami hasonló, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Ezt végzi Isten az egyházzal. Egyébként egy gyors kitérőt itt tegyünk meg, mert ugye itt is a párhuzam van a házasság és az egyház és Krisztus kapcsolata között. És azt mondja az ige, hogy a férfiak úgy szeressék feleségeiket, ahogyan Krisztus is egyházat. Igen, önmagát adta érte, de valahol, én azt gondolom, hogy igében itt ebben benne van, hogy a férjek a feleségüket megtisztítsák, megszenteljék az ige által. Én nem is tudom, hogy kitől hallottam, de az, hogy csak ha mondjuk egy férj, mondjuk az igét olvassa otthon hangosan, hogy ez milyen sokat jelent a feleség számára. Valakinek hallottam, hogy erről beszélt, hogy dicsőségben maga állítsa, hogy ne legyen rajta szennyfolt, vagy ránc, vagy valami hasonló, hanem szent legyen és fethetetlen. Tehát a férjnek a szeretete is a feleség irányában az ige azt mondja, hogy ilyen legyen, hogy megtisztítson, hogy fethetetlenné tegyen, ne legyen rajta ránc, most így értsétek jól, ne legyen rajta szennyfolt. jó, oké, most ezt engedjük el, jó? De hogy a férj is így szeresse a feleségét, hogy szent legyen az ő szeretete által, megtisztítsa, fethetetlen legyen. Na, ez egy nagyon érdekes gondolat. De a Szent Szellem ezt végzi az egyházzal. Nem tudom, ne legyen rajta ránc. Most nem jó példa, de mondjuk elképzelek egy izét, mondjuk sminkes készítélő izét a valakinek a, azért egy felvétel előtt. Vagy hogy nem tudom, elképzelitek, hogy mondjuk a mennyasszonynak az édesanyja, hogy izé nézegeti a ruhát a lányán. Látja egyáltalán? Nem? A örömanya? Izé látja, jó, oké. Hogy ez ne így legyen, ne úgy legyen. Épp ékesíti, hogy ez így szebb, az úgy szebb. Ugyanígy a Szent Szellem az egyházat ékesíti, hogy minél szebb legyen. Ne legyen rajta semmilyen szennyfolt. Ne legyen rajta ránc. Ezt a munkát végzi a Szent Szellem mi rajtunk is, meg az egész egyházon. A harmadik gondolat pedig azt, hogy a Szent Szellem eszközöket ad az egyháznak, én kérek elnézést, ez equip szó jutott eszembe, és nem tudtam jól lefordítani magyarra, de ezt akarom, hogy az egyháznak ad dolgokat, amik számára eszköz lesz. És erről rengeteget szól az ige, ezt is a Szent Szellem végzi mi közöttünk. Ugye mi vagyunk Krisztusnak a teste itt a Földön. Mi vagyunk, az egyházra gondolok. Mi vagyunk elhívva arra, hogy Isten országát építsük. Mi vagyunk rá elhívva. Mi vagyunk arra elhívva, hogy őt megmutassuk a világnak, reprezentáljuk őt, ezt hitelesen tegyük egy világnak, aki szenved és vágyja és várja azt, hogy valaki megmutassa Isten neki. És ezt mi nem tudjuk magunktól megcsinálni. Szükségünk van a Szent Szellemre. Az ő erejében kell ezt tegyük. Ezért mondta Jézus a tanítványoknak, hogy erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, és Samáriában, és a föld legvégső határáig. Erőt kaptok, a Szentlélek, amikor eljön rátok, és tanúim lesztek. Erre vagyunk elhívva. A Szentlélek által erővel tanúk legyünk. És Jézus mit mondta a tanítványoknak, amikor még nem kaptak erőt? Ne menjetek sehova, és ne beszéljetek senkinek, körülbelül ezt mondta. Várjátok meg, amikor erőt kaptok. Isten általában igaz, ez egy ilyen elv, hogyha valamit kér tőlünk, ha azt mondja az ige, hogy nem tudom, csináljunk valamit valahogy, akkor azt így nem mondjuk azt, hogy én ezt nem tudom, mert Isten nem kérné, hogyha nem tudnám megtenni, meg tudom csinálni. Meg az is igaz, hogyha Isten valamire vezet minket, akkor tehát ő nem szennyózik, meg nem igazságtalan. Ha valamit kér tőlünk, képessé is tesz rá minket. Ha azt mondja nekünk, hogy legyünk az ő teste, és képviseljük őt hitelesen, ő ezt lehetővé is teszi a számunkra. Ez lehetséges. Van egy mondás, ezt is Angliában hallottam sokat ismételgetni, hogy Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem az elhívottakat fölkészíti. Tehát, hogy fordítva van. Tehát nem az van, hogy nekünk kell nagyon jól fölkészültnek lenni az, hogy Isten na, akkor minket elküldjön valahova. Nem. Isten az elérhető. Aki elérhető, azt fogja használni, és azt fogja fölkészíteni. Azt fogja annak fogadni különböző ajándékokat, annak fogadni lehetőségeket. Elérhetőnek kell legyünk. Mert az elhívás ott van mindannyiunknak az életén. Csak bele kell állni. Ő ad az egyháznak szellemi ajándékokat. Na, erről sokat hallani. A Szentléleknek a munkája az egyházban, hogy nekünk eszközeket ad, szellemi ajándékokat. Nézzük meg ezt az 1 Korintus 12-ből. Az egyik ugyanis a bölcs beszédet kapja a lélek által, a másik pedig az ismeret beszédét ugyanazon lélek szerint. Egyik a hitet ugyanazon lélek által, a másik pedig a gyógyítás ajándékait egyazon lélek által, némelyik a csodatévő erőket, némelyik meg a profétálást, némelyik a lelkek megítélését, a másik a nyelvek nemeit, vagy pedig a nyelvek magyarázását. És ezt most nem raktam ki ide, de ugye ebben is így folytatja Pál apostol is, látod, ő nála inkább ez, ő nála inkább az, ő nála inkább amaz, és milyen jó így is a test, milyen szépen egy van szerkesztve, hogy mindegyikből van valahol. Mindegyikből van, és ha egy közösségen belül ebből minél több van, akkor tök jól tud egymás felé is szolgálni. Az a gyülekezet, az a közösség. Ez a Szentléleknek a munkája. Azt mondja, a szellemi ajándéka kapcsán nekünk azt mondja az ige, hogy vágyunk rájuk. 1 Korintus 14:1, szerintem olvastátok, ne, hangozom el. 1 Korintus 14:1. Törekedjetek a szeretetre, és buzgón kívánjátok a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy profétáljatok, de itt van ez a felszólítás, hogy buzgón kívánjátok a lelki ajándékokat. Az életnek az egyik bölcsessége, ha valamit nem akar, az ember nem fog megtörténni. Ha valamit szeretnéd, hogy megtörténjen, akarni kell, és akkor meg fog történni. Nincs akarás, nincs vágyás, nem lesz. Tehát a sült galamb ugye nem repül az ember szájába, de ha vágyunk rájuk, akkor lesz, akkor abból lesz valami. Mire szólít még fel az ige? Ne hanyaguljuk el őket. 1 Timóteus 4, odalapozok, ha megtalálom, de itt lesz mindjárt. 1 Timóteus 4, 14. Igen. Ne hanyagold el, írja Pál Timóteusnak, ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, melyet profétálás által a vének kézreátételével kaptál. Ez egy nagyon fontos, ennek van egy barátja ennek az ige szakasznak, az, hogy gerjeszt fel őket, szintén Timóteusnak írja, de a kettő, ahol egyébként összetartozik, 2 Timóteus 1.6. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándéket, amely kezemrátétele által van benned. Mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és józanság lelkét. Ez egész világos és egyszerű igei felszólítás. Te is kaptál lelki ajándékokat, szellemi ajándékokat, ne hanyagold el őket. Ne hanyagold el őket. Ha pedig már régen használtad, vagy régen csináltál vele valamit, akkor nosza, vedd elő újra. Ugyanis azt mondja az ige, Róma 11:29, hogy az Istennek az elhívásai és az ajándékai visszavonhatatlanok. Ha valamilyen lelki ajándék már az életedben valamilyen módon megmutatta magát, ha nem is használtad már egy jó ideje, Isten nem vette el tőled. Nem mondta vissza. Gerjeszt fel. Menj vissza oda. És ne hanyagold. Ez egy hatalmas dolog, amit Isten ad neked. Nehogy elhanyagold. Használd. Azért kaptad. Van egy funkciód a Krisztus testében ezzel. Érdekes az, hogy emberek tudnak közösségeknek egy-egy ajándékot adni. Ugye erről beszél Pál a római levél legelején, hogy mert szeretnének látni benneteket, hogy valami lelki ajándékot adjak nektek, hogy megerősödjetek. És például tehát én az életben szerintem semmilyen eredeti ötletem nincsen, meg ezért mind csak emberektől tanultam, meg nyilván Istentől is, de úgy értem, hogy én azt már fölismerem az életemben, a tanulás az úgy működik, hogy látok másokat csinálni, és jól csinálni dolgokat, na akkor megtanulok igazán valamit. És láttam másokat csinálni, hogy hogyan kell mondjuk, nem tudom, mondjuk akár a dicsőítés, hogyan csinálják jól, igen, tanultam belőle. Eltanultam dolgokat. Én valahol azt gondolom, hogy Isten jelenlétének a előkészítése és a odavaló bemenetel. Ez is egy dolog, ami igazából egy lelki ajándék. És ez is mondhatom úgy, hogy tanulható, átadható. Tehát van, hogy egy közösség nem csinálja, vagy nem, de olyan is van, jön valaki, jön egy evangélista, és nem tudom, utána, ami egy ajándék annak az evangélistának, az a közösségben gyökeret ver. És ez így normális, tehát, hogy Pál apostol is erről beszélt, hogy szeretnék jönni hozzátok, hogy hát, ha van valami lelki ajándék, amit tudok adni nektek. Tehát én láttam ezt, hogy hogyan történik. És ez egy tök jó dolog. Ez egy tök jó dolog. Egyébként pont az apostoloknak az egyik megnyilvános, megkülönböztető jele, hogy ilyeneket csinálnak. És mire való ez, hogy megerősödjetek? Tehát ezek a lelki-szellemi ajándékok, ezek minket megerősítenek. Szilárdá tesznek. Tehát nem furává tesznek, nem kettyósá tesznek, megerősítenek. Szilárdon fogunk állni Istenben. És egyébként visszamegyünk ide. Bölcsesség beszéde. Ismeretbeszéde, természet feletti hit, gyógyítás ajándéka, csodatévő erők, profétálás, lelkek megítélése, nyelveken szólás, azoknak nyelveken szólás magyarázata. Az emberi értelem számára ezek furik. Mégis, ha ezek megvannak bennünk, megvannak közösségben, szilárdak leszünk, szilárdabbak leszünk tőle. Erősebbek leszünk tőle. Ezt mondja az ige. Erőssé tesz minket. Az emberi értelem ezeket próbálná marginalizálni, hogy nem annyira fontos, de pont, hogy a lélekkel legyen, a lélekkel áradjon. És a lélek ezeken keresztül árad. És a lélek áradása minket erőssé tesz. Akkor ő ad az egyháznak szolgálati ajándékokat is. Tehát nem lelki-szellemi ajándékok, hanem szolgálati ajándékok. Nézzük meg az 1 Korintus 12-ből szintén, meg az Efézus írásaiból. Isten pedig az egyházban némelyeket először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul rendelt, azután adott csodatevő erőket, azután a gyógyítás kegyelmi ajándékait, gyámolítókat, vezetőket és különféle nyelveket. Efézus levélben ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangelistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Ez is a léleknek a munkája, hogy bizonyos embereket elhív apostoloknak, profétáknak, tanítóknak, evangélistáknak, pásztoroknak. Ez megint az ő munkájának a része, hogy hogyan lesz a test egész, hogyan lesz az egyház egész. Illetve ő tesz mindannyiunkat bizonyságtevőkké. Itt csak ismétlem azt, amit már megnéztünk a Apcsel 1:8-at, de Szentlélek az, aki minket bizonyságtevőkké tesz. Téged is bizonyságtevővé tesz. Neked van egy megosztani való üzeneted. Te neked. Van egy megosztani való üzeneted. Jézus Krisztusnak az evangéliuma. Ez egy üzenet, ami rád bizatott, és téged a Szentlélek tanúságtevővé, bizonyságtevővé tesz. Neked van egy személyes bizonyságod is. Mindannyiunknak van egy sztoria, hogy mi hogyan jutottunk el Istenhez. És az a jó egyébként, hogy erre lehet azt mondani, hogy ez balarság, de erre nem lehet. Tehát, hogy az én személyes bizonyság, az én személyes bizonyságom. Most mondhatják azt, hogy ezt nem jól tudod, de múltkor néztük mindegy, a Gyalog Alap című filmben volt ez a jelenet is, hogy ugye ott van a varázsló, hogy mi a kedvenc színed, és azt mondja, hogy ne barna, nem a kék. Tehát, hogy nonsense. Én tudom, mert ez az enyém. Ez az én bizonyságtételem, és mindannyiunknak van egy bizonyságtétele. Neked is van. És neked van egy személy, Jézus, akit be akarsz mutatni az embereknek. Neked ott van Jézus. És rád bizatott az, hogy bemutasd őt embereknek. Vagy megbékéltesd az embereket ő vele. Ugye beszél erről is az ige, hogy ránk bizatott a békéltetés szolgálata. Tehát téged is, engem is, a Szentlélek bizonyságtevővé formál, vagy tett. Tehát a Szent Szellem által született meg az egyház, a Szent Szellem építi az egyházat, a Szent Szellem ad eszközöket az egyháznak. És egy picikét még arról, hogy a Szent Szellem is te. Becsüld meg őt. Becsüld meg őt. Nem csak pünköskor, mindig becsüld meg őt. Legyen ő értékes számodra. Ez az én bizonyságtételemnek a része, már mondtam nektek, hogy volt egy, vagyis már lassan esett le a tantusz, de leesett végül, mikor már János Evangéliumát olvastam egyszer, és újra és újra és újra azt mondja Jézus, hogy ahogyan elhangzott most az úrvacsora elején is, hogy jó lesz nekünk, vagy jobb lesz nekünk, hogyha ha Jézus elmegy és eljön a Szentlélek, és akkor így, várjunk csak, eljön a Szentlélek, tehát Jézus el Szentlélek le, és igazából ez így jobb, tehát hogy leesett, hogy nekem dolgom van a Szentlélekkel, neked is dolgod van a Szentlélekkel, becsüld meg őt, értékeld őt. A pünkösd nem egy esemény, ami 2000 éve történt, egy esemény is nyilván. De a pünkösd, azt akarom, hogy személyes. Tehát volt az egyháznak egy pünkösdje, de én azt hiszem, hogy mindannyiunknak van egy személyes pünkösdje. Mondhatjuk azt, hogy amikor a Szentlélek keresztségben részesültünk, szerintem ez a teológiai helyes megfogalmazás, de igazából mindannyian úton vagyunk, hogy egyre inkább bátrak legyünk Istenben, az ő ajándékaiban, a Szentléleknek a munkájában. Ismerkedünk ő vele, vágyunk az ajándékokra, gyakoroljuk azokat mindannyiunknak. Ez személyes, de van egy személyes vonulata, hogy mi is jussunk el oda, hogy megszilárdulunk ő benne. Hogy ebben a kapcsolatban megerősödünk. Ennek van egy személyes oldala, és hiszem, hogy mindannyian úton vagyunk ebben. Ha még nem, úgy érzed, hogy nem vagy úton, akkor indulj el rajta. Ha pedig úton vagy, akkor tarts ki, és menj tovább. Aki megtért, abban ott van a Szentlélek. Mert csak az a kérdés, hogy mennyire jön ki belőle. Tehát jöjjön ki belőlünk. És ezt az ige szakaszt akartam a végére hozni, hogy tudjuk mi is mondani ezt Jézussal. Jussunk el ide. Jézus ideig eljutott. Mikor a pusztából visszatért, azt mondta, hogy az Úr lelke van én rajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ugye Jézus a Szentlélektől vezetve ment a pusztába, aztán viszont azt írja, hogy a Szentlélek erejében tért vissza a pusztából. És miután a Szentlélek erejében tért vissza a pusztából, utána mondta ezt. Ő ott már meg volt erősödve, meg volt szirádulva. És a pusztában tudjátok, mi történt? Tehát, hogy 40 napig nem evett semmit, akkor angyalok szolgáltak neki. Megkísértette a kísértő, és az igével elvágta a dolgot, a kísértést. Jussunk el mi is ide, hogy tudjuk ezt mondani. Az Úr lelke én rajtam van. Ugye a bennem van és rajtam van, az két külön dolog. A bennem van, az a szolgál én felém, de a rajtam van, a szolgál mások felé. Az Úr lelke én rajtam van, aki felkent engem. Igen, föl vagyok kenve. Ti is föl vagytok kenve. Hogy mire? Most nem ez a lényeg. Úgy értem, hogy most nem emiatt hoztam ezt ige szakaszt. Jussunk el ide, hogy mi is tudjuk ezt mondani. Ámen. Ennyit szerettem volna mondani, és nagyon sok idő nem maradt, de egy pici maradt. Én azt szeretném kérni, hogy üljünk két-három fős csoportokba. Az ifjúságot kérném akkor Eszterre, hogyan... Peti, a felvételt leállítanád, kérlek? Köszi. És pünkösdi vasárnapi alkalom... Az nem teljes, semmilyen alkalom nem teljes, de a pünkösd meg pláne nem teljes, hogyha nem gyakoroljuk ezt. Tehát én azt szeretném kérni, hogy